Párizshoz kapcsolódik a 10 pontos sztori, mondjuk a Párizsból hazafelé vezető szakaszról. Már a reptéren
észre. A francia fővárosról beszélünk.
Igen. A francia fő.
Ahol az olimpia lesz.
A csigaevők. Na majd ezt is elmondom, hogy néz ki Párizs attól, hogy olimpia lesz ott. Na, szóval jövünk haza, és a reptéren észrevettem egy csapat fiút, akik ilyen egyensapkába voltak, tudod, ez a nyári ilyen napozó sapka, és akkor úgy ezek általában azt szokták jelölni, hogy ez ilyen stack party közönség, tudod, hogy valaki házasodik, és akkor a többi fiúval elmennek egy nagyot mulatni még. De hát ez egy nagyon nagy reptér, tehát hogy 1 millió embert látsz, és aztán vicces volt, hogy újra láttam őket felbukkanni a mi Pestre tartó járatunknak a sorában, de olyan nagyon helyesek voltak, viszont az egyik csávón fülhallgató volt, és egy ilyen, így be volt kötve a szeme azzal, tudod, amit, hogyha igazán mélyen akarsz aludni, akkor felveszed ezt a sötét...
Alvó maszk.
Igen.
Vagy mi a...
Igen. És ő abba volt, és a többiek ott itt támogatták, meg hoztak nekik kajákat, meg nem tudom, de hogy ő tulajdonképpen a saját kis univerzumába volt zárva így, hogy se nem látott, se nem hallott. És besétálok a gépbe, és láttam, hogy pont közöttük ülök. Tehát a Petiék külön ültek ketten valahol, de nem tudtak hármunkat összeültetni, hiába vagyunk család, ezért én odaültem azokhoz a srácokhoz, és így szóba elegyedtünk. Párizsi fiatalok egyébként nagyon helyesek voltak, én tök normális, értelmes, kultúrált csávók. És akkor kérdeztem, hogy ő azért van betakarva, mert ő nem tudja, hogy hova mentek, és mondta, hogy igen. És mondtam, hogy az egész security-n át lehet menni így, és mondták, hogy a fülhallgatót le kell venni, de ez a szem, ezt áttolták, hogy hadd maradjon a srácon. És a fiúnak fogalma sem volt, hogy a haverjaival hova megy. Én ettől, hogy ezt ők így leszervezték, és végigtolták a Charles de Gaulle security operációin, amiből nem kevés van, hát ez csodálatos volt. És akkor még így beszélgettünk is, és mondtam neki, hogy csak szeretném megkérdezni, hogy ő, mint Párizsban élő ember, ő nem kap-e idegösszeomlást attól, hogy mekkora forgalmi dugók vannak. Azt mondta, hogy jaj, de aranyos vagyok, ez tök átlagos, amit én láttam. Majd ők arra gondolnak, hogy majd ha az olimpia lesz, hát az egy kicsit azért olyan embert próbáról lesz. De mondom nektek, ez nem durva, hogy állnak, non-stop állnak a kocsis sorok, és mondta, hogy ők ezt már így nem veszik észre, ami extra, képzeld el, egyáltalán nem idegesek az emberek az autókba. Ebből elég sok időm volt figyelni, elég sok sofőrnek a fejét. Mindenki totál nyugalomba várja, hogy mit mért rá aznap a sors. Általában turistabuszok akadnak el és szorulnak be a nagyon szűk utcákba, aztán pedig jönnek a szemétszállítók, és ők ilyen aprólékosan dolgozgatnak. Nem dudálnak, nem ordítanak, nem mennek rá az előzőnek, tudod, a rendszámtáblájára, mint itthon. Ez nincs. Van egy ilyen. És a csávó is mondta, ja, igen, hát hogy nem is értik, mi lenne a logikája annak, hogy ők idegeskedjenek. Hát hogy ez ennyi autó van, ekkora város, hát hogy mindenki úgy kivárja.
Én ezt meg tudom erősíteni. Két éve voltam utoljára Párizsban, és autóval, mert ugye én nem repülök, és befelé Párizsba átéltem azt én csak dzsihádként tudom apostrofálni, hogy egyszer ugye 10 sáv elkezd befelé menni, külvárosokból, vagy vidékről is, a mozgókból, aztán a szűkül. 5-re, 4-re, 3-ra, és mi a Buáda Bulonyba laktunk, meg egy sáv, és valahogy úgy érkeztünk, hogy pont a reggeli csúcsba, úgy is hagytuk el a várost, aztán pár nap múlva, hogy a reggeli csúcsba, nem értettem. De nyilvánvalóan ahhoz képest a budaörsi viszonyok, amikor jövök be ide a rádióba, azok még ahhoz képest teljesen normálisak, de tényleg, én sem tudom képzelni, hogy az olimpia alatt mi lesz, hogy lesz. Én szerintem, akik így nagyon szeretnének magyar-budapesti olimpiát, azok így menjenek ki, finanszírozzák meg, aki akarja nekik azt az utat, és így nézzék át, hogy lehetséges-e megoldani azt, hogy ebben az országban legyen egy ilyen olimpia. Mert szerintem ez csak a logisztikai lehetetlenség, és akkor többit még nem is beszéltem. És akkor az én történetem a múlt hétből nagyon sok van, de a zanzája simán annyi, hogy adni jó, és hogy miért jó, azt akarom el, mert mindig erre jövök rá, hogy gesztusokat, jó gesztusokat tenni, az sokkal jobb, mint kapni. Ziegler ostagyár megvan, ugye, Zsámbékon. Annyira élhetetlen volt a város, meg közlekedhetetlen. A múlt héten kellett borúink mentek, azt hiszem az a része, vagy Angliába, vagy német, na mindegy, le kellett tennem egy logisztikai központnál a nullás mellett, és ránéztem a különböző segédeszközökre, amik mutatják, hogy mi az érdekesség, hogy merre menjél haza morra, hogyha teheted, és igazából olyan opciókat kínáltak, amelyek
12 óra alatt hazaérsz.
Bárra értem volna haza. És akkor nekem a fejemben volt egy menekülő út, hogy át a Megyeri hídon Pomi felé kerülve, és Csobánka, Pilis, és akkor úgy hátulról megközelítve.
Békés Csaba, Békés Nagy Kanizsa, és úgy aztán hazaérsz.
Na, és még az El Stadiót is akkor ilyenkor meg lehet neki tekinteni, felcsút felé ledobom a jobbost, és akkor már szinte otthon is vagyok. És Zsámbékon többször láttam, hogy ott van a Ziegler ostyagyár. És van annak egy kávézója, meg egy boltja. Mert nagyon éhes voltam, már szomjas voltam, mert ezt hajnali órákba kellett indulnom, és akkor mondom, ott akkor megállok, volt parkolója, és iszom egy kávét, de mikor beléptem, láttam, hogy ott azért a Kánaán fogad, hiszen én nagy ostya rajongó is vagyok, imádom a kakaós ostyát, még amikor Nyíregyházen NB1-es meccsekre jártam, a édesapám a Szotyi, Nápolyi, a Képes Meserágó, a Tutti Frutti, ezek az árusok jöttek, még én abban az időszakban éltem. Na, megálltam, és figyú, macska nyelv. Csak mindenkinek ajánlom, Zsámbék, Ziegler ostyagyár, a mintabolt. A termékskál az nem áll meg az atipusos ostyánál. Van mindenféle, de nem is tudtam, hogy csokoládét is készítenek, és nem az old school macska nyelvet, amit sejjen papírba csomagolva a gerberával vittünk ajándékba annak idején, hanem ez a new school, nem tudom csak így angolba mondani, hogy ez már egy továbbfejlesztett. A termék fejlesztésnek már egy olyan magaslatán van, hogy például a sós karamellás az csodádilag is, de a feleségemnek is azonnal beütött, úgyhogy szándékomban van újra elmenni, de nem ez az érdekes, hanem mondta az eladó hölgy nagyon kedvesen, hogy ha most a kávésból veszek az akciós, és ha veszek, akkor választatok egy csokoládét. Egy táblás csokoládét, abból is nagyon sok volt. Mondom, akkor veszek egyet, mert akció, tudod. Kuponból él a magyar, nem hagyunk ki akció. Nincs az az Isten. Megvásároltam, és akkor kérdi a hölgy, hogy melyik csokoládét választam. Mondom, tessék, válasszanak maguknak, az önöké ez az én ajándékom, a csokolád, és akkor sokkot kaptak, ketten voltak ott. Nem értették. De akkor válasszak ostyát hozzá. De mondom, én szeretném önöknek ezt a plusz csokoládét, már vásárolt a meleget, pont elég lesz, nem? Válaszolnak maguknak, délelőtt elnyomnyogják, és akkor mindenki örül, és lesz egy szép napjuk. És tudod, amikor látod az arcán az embereknek, hogy nem szoktak ahhoz hozzá, hogy csak úgy, tehát nem tudtak mit felajánlani, nem tudtak, hogy akkor a kávé legyen dupla, vagy még habot rá, vagy valami, de mondom, nem kell, én szívek, kifizetem, megiszom, hazamegyek, őnek fogyasszák egészséggel azt a csokoládét, legyen az, és akkor ketten megbeszélték, annyira aranyosak voltak. Hogy milyen legyen, melyik csokit válasszák, és akkor hogy osszák el, és akkor mikor... Na, szóval sokkal jobb adni. Kapni sokkal-sokkal
jobb. Ez nagyon
jobb.
Cuki igen. Történet.
Volt. Igen, hazafelé is ezen gondolkodtam, pedig ez nem készültem rá, hogy most akkor adakozni fogok, főleg az a trip, ami volt aznap, az hosszú volt, és csak egy kávét szerettem volna inni, hát aztán így történt. És nem a saját nagyságomat akarom ezzel fényezni, hanem csak annyit akarok mondani, adjatok, tehát legyetek jók, és ajánlom, ha tehetitek, nem? De nem?
De.
Na, tehát akkor erősítsél ezzel mondatakat.
De én már annyira meghatódtam, meg ezen gondolkoztam, meg azon gondolkoztam, hogy mi az a zene, aminek a refrénje az, hogy adjatok.
Hát megmondom én, hát az, persze, igen, István a király, nem tudom én, Koppány, vagy valamelyik nagyívű ária közben csendül fel ez a kórus, hogy adjatok.
Hát ott, ha igazán menők lennénk, most be tudnánk azt tenni, de...
De nem vagyunk igazán menők.
Hát mondjuk én menő vagyok, hogy eszembe jutott.
Na, jacht, diszkó következik. A jacht rock után nyár van, abszolút nyár. Brazíliában is, hát ahogy láttuk, Monte Carlóban is az összes jacht már ki van suvickolva, a népek ott topzódnak, és ilyen zenekre mindig ez megy. Figyeljetek, Vice for Your Soul, ez a DJ-nek a neve, Mel Harassim. Mel Harassim, ez egy klasszikus Marcos Valle feldolgozás lesz. Már 80 éves a mester, de úgy látszik, a DJ-k még mindig nagyon szeretik, úgyhogy Vibes for Your Soul és a Mel Harassim. Ezt kiültök egy fröccsel, egy gin tonikkal, egy negronival, és csak nézzetek magát, tehát így, vagy csukjátok be a szemeteket, egyszerűen csak a napot élvezzétek.